Kedves hallgatóm! Habakuk próféta könyve második része alapján már szóltunk arról a két jajszóról, amelyet Isten hirdetett meg Babilon ellen. Most a harmadik jajszó következik, a gyilkosság, az erőszakosság és a vérontás miatt. Jaj annak, aki vérontással épít várost, és aki álnoksággal emel várat. Habakuk könyve, második rész, 12. vers. Ezzel a módszerrel építették fel Babilont. Hadakozás révén gazdagodtak meg. Ha visszatekintesz az emberiség történetére, arra a következtetésre jutsz, hogy az emberiség őrült módon él ezen a földön. Ostobává lett az emberiség, mert bűnös természete miatt még a saját ösvényét sem tudja igazgatni. Azt gondolja, hogy igaza van abban, amit cselekszik. Az emberek sosem viseltek háborút úgy, hogy ne gondoltak volna a jogaikra. Isten elítéli Babilont, de ez az ítélet kiterjeszthető egészen a mikorunkig, és ezt a kesztyűt bármelyik nemzet kezére rá lehet húzni, hiszen a seregek ura így határozott. Amiért a népek fáradoznak, az tűz pusztítja el. Amiért a nemzetek fáradoznak, az semmivé válik. Habakuk könyve, második rész, 13. vers. Ezt a verset így is lehet fordítani. Vajon nem a seregek urától ered az, hogy a népek csak a tűznek fáradoznak, és a nemzetek a semmiért merítik ki magukat? Gondolj azokra a hiába való erőfeszítésekre, amelyekkel fölépítették a múlt nagy nemzeteit. Az építés helyett inkább a lerombolásra fordították az idejüket. Figyeld meg például Görögországot, és nézd meg csodálatos, bámulatos építészeti alkotásaikat, szobraikat, irodalmi műveiket. De valójában a görögök több időt töltöttek a pusztítással, mint az építéssel. Ha követed Nagy Sándor menetelését, amint végighaladt hadi útján Ázsia felé, észreveheted, hogy egymás után pusztította el a városokat és a nagy civilizációkat. Ezzel írta be nevét a történelembe. Ugyanez jellemezte Babilont, azt a népet, amelyről Habakuk proféciát mondott. De a föld tele lesz az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Habakuk könyve, második rész, 14. vers. Ez az a távoli cél, amely felé Isten viszi a világot. Ez akkor fog beteljesülni, amikor az Úr Jézus Krisztus visszatér a földre. Jaj annak, aki leitatja embertársát, mérget kever italába és lerészegíti, hogy lássa gyalázatát. Habakuk könyve, második rész, 15. vers. Ez egy kissé eltér attól az iszákosságtól, amiről az 5. versben van szó. Ott Isten ezt mondja, bizony, a bor megcsal. Itt meg ezt olvassuk. Jaj annak, aki leitatja embertársát, mérget kever italába és lerészegíti, hogy lássa gyalázatát. Az a tragikus, hogy a szeszes ital féktelen erkölcstelenséghez vezet. Ez lerontja az emberek erkölcsi érzékét. Hatására olyan bűnöket követnek el, amiket valószínűleg sohasem követtek volna el, ha nem ittak volna. Becselenné válnak, és minden más bűnbe belekeverednek. Az iszákosság riasztó méreteket ölt az egész világon. Országunkban, a nagy vállalatoknál és bankoknál bizonyos vezetőket arra alkalmaznak, hogy figyeljék az ott dolgozó embereket. Nem válnak-e alkoholistává? Ha az alkalmazottaiknál valamilyen jelét észlelik az alkoholizmusnak, akkor a segítségüket ajánlják fel nekik, hogy segítsenek nekik megszabadulni a szeszes italtól. De figyeld meg, hogy milyen ostoba a mi társadalmunk. Már másrészt olyan fogadásokat, banketteket rendeznek, ahol korlátlanul mérik a szeszes italt, és szinte beledöntik az alkalmazottakat az iszákosságba. Ez éppen olyan, mintha a kórházba vinnénk az egészséges embereket, aztán ott betegséget okoznánk nekik valamilyen vírussal, és a megbetegedésük után igyekeznénk őket kigyógyítani abból a betegségből, amelyet mi okoztunk. Az emberek afféle tengeri malacok ebben az őrült világban, amelyben ma élünk. Nagyon sok oktalanságot követnek el az egész országban, sőt az egész világon. Ez az ítélet hangzik most Babilon ellen. Isten ezt mondja nekik. Lerészegítetek másokat, nem csak ti vagytok iszákosok, hanem másokat is részegesekké tesztek. Beszéltem olyan emberekkel, akik a kábítószereseknek nyújtanak segítséget abban, hogy feladják káros szenvedélyüket. Azt mondják, hogy a kábítószeresek közt sok olyan fiatal van, akik iszákosok otthonából származnak. Ha italozó szüleiktől rossz példát látnak, kicsodálkozhat azon, hogy ők meg a kábítószer áldozataivá válnak. A szülők nagyon is felelősek az ilyen gyermekek káros szenvedélyeiért. Úgy vélem, hogy a kábítószer élvezet mögött ott van az alkohol szeretete. Az iszákosság vezette be társadalmunkba a kábítószer élvezetet. Tudom, hogy erről ma nem sokat beszélnek, és aki mégis fölmeri emelni a szavát, az nagyon hamar elveszti népszerűségét. De nem gondolom, hogy Habakuk nagyon népszerű lett volna maga korában. Egész biztosan nem volt népszerű Babilonban, amikor szavai odáig jutottak, és rájöttek, hogy Isten elítéli az iszákosságot, és elítéli azt is, ha valaki másokat lerészegít. Figyeld meg, hogy az iszákosság súlyos erkölcstelenséghez vezet. Szégyen fog eltölteni dicsőség helyett. Neked is innod kell majd, támolyogni fogsz, amikor neked nyújtja az Úr jobbja a poharat, és szégyen borítja dicsőségedet. Habakuk könyve, 2. rész, 16. vers. Az iszákosság erkölcsrombolást okoz, házassági válásokhoz vezet, szétrúgja az otthonokat, bűnös életet teremt. Jutottam már olyan ponthoz az életemben, amikor elvesztettem a kormányzásban levők iránti tiszteletemet. Annyira kiállnak a becsületesség mellett, és dicsekszenek azzal, hogy segítik a szegényeket, miközben jól ismert tény, hogy közülük sokan alkoholisták. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy miként tisztelhetjük a vezetőségben levőket, amikor ilyenek kerülnek napvilágra velük kapcsolatban. Mégis azt akarják, hogy tiszteljük őket, nézzünk föl rájuk, és támogassuk őket teljes erőnkkel. Szégyenünkben inkább lehajtjuk a fejünket, amikor látjuk, hogy ezek történnek az ország élén. Habakuk már nagyon régen kimondta az igazságot. Isten ezt üzente általa. Ezek miatt a bűnök miatt rontom le Babilont. A Libánon ellen elkövetett erőszak visszaszáll rád. A vadállatok kipusztítása miatt majd te is rettegni fogsz, hiszen te emberek vérét ontottad, és erőszakosan bántál országokkal, városokkal és a bennük lakókkal. Habakuk könyve, 2. rész, 17. vers. Az iszákosságnak egy másik gyümölcse az erőszakosság. Megfigyelheted, hogy az iszákosságból mindenféle erkölcstelenség származik. A kábítószerezés, a szexuális perverzitások, a vállások elbuljánzása, mindezek a bűnök a szeszes ital féktelen élvezetéhez vezethetők vissza. Az 5. jajban Isten a legsúlyosabb bűn ellen emeli fel a szavát. Mit használ a bálványszobor? hiszen csak szobrász formálta. Mit ér az Isten szobor? Hamis útmutatást ad. Bár bízott benne, aki megformálta, csak néma bálványt készített. Jaj annak, aki a fának mondja, ébredj, és a néma kőnek, kelj föl. Adhat ez útmutatást? Arannyal, ezüsttel van ugyan borítva, de semmilyen lélek nincs benne. Habakuk könyve, 2. rész, 18. és 19. vers. Végül is, nem az alkoholizmus a legnagyobb bűn. A legnagyobb bűn a bálványimádás, a hamis vallás, amikor valaki a bálványokhoz fordul Isten helyett. Ez az összes bűn között a legsúlyosabb. A Bírák könyvében le van fektetve a kormányzás egyik nagy alapelve, amelyet nagyon világosan kifejt Ézsaiás próféta könyve is. Az utána következő próféták egyszerűen ezt az alapelvet alkalmazzák, amit ő már korábban megfogalmazott. Az alapelv a következő. Három lépés mutatja be egy-egy nemzet bukását. Az első, a vallásos hitehagyás. A második lépés, az erkölcsi eltévejedés. És a harmadik lépés, a politikai anarchia. Ez a három lépés jelzi azoknak a nemzeteknek az útját, amelyek már eltűntek a történelem színpadáról. Ez mindig így ment végbe a történelemben. Az elsődleges probléma sohasem a politikai anarchia. Az elsődleges baj sohasem az erkölcsi eltévejedés. Bármennyire is súlyosak ezek a bajok, a gyökér probléma a vallási vagy lelki téren bekövetkezett hitehagyás, az élő és igaz Istentől való elfordulás. Ez történik sok országban ebben a mai korban, és nem csak én beszélek erről. Egy kiemelkedő történelem professzor nyilatkozata szerint országunk álma szertefoszlik, a mai társadalom romlottságának szörnyű valóságai és látható jelei között. Egy másik történész mondta, hogy fiatal korában világosan láthatta a nemzet előtti célt, amit később teljesen elveszítettek. Persze, eközben a hivatalos, vezetői nyilatkozatok egészen mást hangoztatnak. Pedig el kell ismernünk, hogy a halandó emberek képtelenek megoldani, vagy csupán kézben tartani a politikai, társadalmi és gazdasági problémákat, amelyekkel találkozunk ez életben. Ez a nemzetek bukásának a története és képe, és ez félelmetes színben mutatja be a világot, benne a mi országunkat is. Ez az a nagy alapelv, amelyet Habakuk ismét meghirdett Isten igéjében, és amely beteljesült Babilon országában. Egy-egy ország bukása a bálványimádással kezdődik. Azzal indul, hogy elfordulnak az élő és igaz Istentől. Szeretnénk azt hinni, hogy a bálványimádás már kiment a divatból, és hogy manapság országunkban senki sem hajlong bálványok előtt. Ez természetesen nem így van. Ma is sokan imádják a mindenható pénzt. Sokan imádják a szexet. Sokan imádják a szórakozást. Sokan mindent föladnak azért, hogy híresekké váljanak, vagy valahol előléptetésben részesüljenek. Hadd mondjam neked, hogy aminek odaszánod magad, időd és energiád, az a te bálványod. Isten éppen ezért hirdet ítéletet. Azt mondja, hogy ő féltékeny Isten. Így szól. Én teremtettelek. Én alkottalak. Én váltottalak meg. Ezért az enyém vagy. Amikor valaki hátat fordít Istennek, akkor a lehető legrosszabb lépést teszi. Az Úr azonban ott van szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. Habakuk próféta könyve 2. részének 20. verse. személyesen úgy vélem, hogy ez arra a jövőre mutat, amikor az Úr Jézus Krisztus eljön-e földre, amikor az ő templomában lesz ezen a földön, az egész világ elcsendesedik előtte. Minden zaj és lárma, minden tiltakozás, minden zűrzavar megszűnik egy szempillantás alatt, de az is igaz, hogy ez alkalmazható a mai időre. Azért vannak nehézségeink és problémáink, mert nem hajtjuk meg magunkat Isten előtt. Nem ismerjük el őt, aki fönt van a mennyben, az ő mennyei templomában. Csodálatos lenne, ha csak egy hétig megnyernénk ezt a csendet. Milyen fenséges állapot lenne, ha vezető posztokon levők egy hétre teljesen becsuknák a szájukat. Milyen csodálatos lenne, ha még a rádiós igehirdetők is becsuknák a szájukat. Milyen csodás lenne, ha a sokat beszélők mindnyájan elcsendesednének és várnának a mindenható Isten előtt. Az Úr azonban ott van szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. A második Zsoltár egy kérdéssel indul. Miért? Akárcsak Habakuk, a Zsoltár író is kérdéseket tesz föl. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Második Zsoltár első vers. Miért van tombolás? Miért van tiltakozás? Mert távol élnek Istentől. A nemzetek elfelejtették, hogy Isten az ő trónján ül a mennyben. Browning tévedett, amikor azt mondta, hogy Isten a mennyben van, és minden rendben megy ezen a világon. Isten igenis a mennyben van, de mi mindent elrontottunk ezen a világon, mert megszakadt Istennel való kapcsolatunk. Csak egy választási lehetőség kínálkozik. Csak egy kivezető út áll előttünk. Az igaz ember a hite által él. Most Habakuk próféta könyvének harmadik fejezetéhez érkezünk, ahol rendkívüli változást fedezünk föl Habakuk magatartásában. Amikor e fejezet végéhez jutunk, meglátjuk, hogy a prófétában minden elrendeződik. Amint láttuk, a könyv buskomorsággal kezdődik. Habakuknak kérdőjel van az elméjében, és kérdést vet föl Istennek. Most azonban dicsőségmondással zárja a könyvet, és felkiáltó jelet tesz a végére. Írását az újongó magasztalás akkordjaival zárja, és nem lehetne szilárdabb hitet találni annál, mint ami a könyv záró fejezetében kifejeződik. Imádkozzunk! Istenem, segíts rajtam, hogy elcsendesedjek előtted, és meghalljam lelked szelíd és halk szavát. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Ámen.